Winter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Köszöntöm az Inter Arma Caritas 14. évfolyamában az 565. adás hallgatóit. A felelős szerkesztő Fodor Endre vagyok. Tartalmas perceket ígérek, és remélek a következőkben, kedves hallgatóink számára, közeledve a nagy héthez. Először műsorunk tartalmáról. Visszaidézem Berta Tibor katolikus tábori püspökkel folytatott beszélgetésemet a szentáldozásról, annak jelentőségéről, hiszen nagybőti időszakban sokan járulnak a szentáldozáshoz. Ennek megéléséről beszélgettem Berta Tibor atyával.
És hogy a golgotai kereszthalál előtt mi történt valójában, hogy nem az történt valójában a golgotai keresztáldozatban, amit Jézus elmondott ott valójában az előző nap este, hogy ez az én testem, amely értetek adatik. Na most amíg erre az ő hitükben rájönnek, itt bele kell venni az ő ószövetségi hitüket, az ő tudásukat, az ő ima életüket, minden. Tehát, hogy ez azért ez egy nagy-nagy újjászületés volt, és egy nagy-nagy katarzis volt, mire ezt megértették ők igazából. Tehát, hogy itt mi is történt? Az egész Jézus eseményben mi is történt?
Újra kezdtük Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását adásokkal ezelőtt. Az egykori tábori lelkész sorait Bőzsöny Ferenc tolmácsolja majd.
Amikor bementünk a bunkerbe, az őr, egy kassa melletti szlovák, ilyettében a hasam felé lőtt. Ég tudja, milyen reflexel kaptam a puskához, így mellettem süvített el a golyó. Kirohanta, kértem a zászlóst, hogy semmi baja ne legyen az őrnek. Éjfélig beszélgettünk, tejáztunk. Utána a vagonban görnyedve vártuk a reggelt. Isten újra megóvott. Hányszor fogom még ezt érezni?
Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Márk evangéliumából idéztem. Berta Tibor katolikus tábori püspökkel korábban a szentáldozásról, annak jelentőségéről, megéléséről beszélgettem. Azt hiszem, hogy nagybőti időszakban, közeledve nagy héthez különösen aktuális. Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallják.
Én azt gondolom, hogy amikor oda megyek áldozni, amikor Jézus testét magamhoz veszem, amikor ő táplál engem, akkor valójában ott egy nagy-nagy, egy újjászületés kezdete minden egyes áldozás, minden egyes oltári szentségvétel, minden egyes eukarisztiával való találkozás, minden egyes, fogalmazzam így, hogy szentségi étkezés.
És kétszer nem ugyanaz, és kétszer ugyanaz.
Igen, mert hogy lehet, hogy az egyik évközi vasárnapon ez így történik, a húsvét harmadik vasárnapján pedig így fog történni, vagy egy hétköznapi szentmisén. Vagy karácsonykor másképp, és húsvétkor másképp, hiszen én is más vagyok karácsonykor, és más vagyok pünköskor, vagy úrnapján, vagy egy teljesen egyszerű szeptemberi hétköznapon. Tehát, hogy ez mindig más, hiszen én is más vagyok. És milyen érdekes az, hogy ő pedig szinte mindig ugyanaz. Ő mindig ugyanaz marad, és ugyanazt adja nekünk, ugyanabban a kenyérben van ott mindig ugyanazzal a föltámadott jelenlétével, ami nekem egy nagyon nagy bátorítást kellene, hogy adjon. Hogy amikor én ehhez a szentségi étkezéshez, ez a szent áldozáshoz oda megyek, oda járulok, amikor Jézus Krisztus testét, vérét magamhoz veszem, akkor ez nem pusztán egy rítus, nem pusztán egy liturgia, hanem egyrészt annak a közösségnek egy nagy-nagy ünneplése az egész szent misében, és ugyanakkor nekem...
Ahova tartozom,
vagy ahogy, ahova járok, vagy ahol vagyok. Illetve nekem saját magamnak egyfajta szabadulás, egyfajta előrelépés, egyfajta fejlődés, egyfajta... Igen, mondhatnám azt, hogy újjászületés.
Értelek.
Érezve azt is, hogy bármennyire is idézőjelben büntelenül, meggyónva, a bűnbánat szentségével oda járulva megyek oda, akkor is tudom, hogy én akkor is bűnös vagyok. Azért egyik vallás sem megy el odáig, hogy lehet, hogy ez is túlzó kifejezés lesz, hogy ennyire nem száll le az Isten sehova. Tehát az Istent meg lehet szólítani sok-sok vallás szerint, az Istenhez lehet fohászkodni, lehet hozzá imádkozni, de hogy az Isten ennyire beleszóljon a világnak a dolgába, és hogy...
Most mit értesz ezzel, hogy tárgyasul egy ilyen...
Nem, ez rossz kifejezés rá, de hogy itt van közöttünk. Tehát, hogy kézzelfoghatóan, mint ahogy ő kézzelfoghatóan megszületett Betlehemben. Nagyon kézzelfoghatóan született meg. Nem szimbolikusan, nem jelképesen, ő valóságosan megszületett Betlehemben. Hogy ennyire idejött közénk. És akkor, hogy ennyire idejött közénk, azt arra még idézőjelben, mai kifejezéssel, modern kifejezéssel élve még ráfejel, mert nem elég, hogy eljött ide közénk és megszületett, hogy itt élt gyerekként, itt játszott, amiről hát keveset tudunk, hogy mi történik 30 évig, például nem tudunk semmit, pedig végtelenül izgalmas dolog szerintem. Mi történik ott 30 esztendeik Názáretben? És akkor ez még meg van fejelve valójában, hogy ilyen közelségben van az apostolokkal. Aztán még meg van fejelve, hogy én vagyok az élet kenyere, hogy ez az én testem, hogy ez az én vérem, és hogy ezt ti cselekedjétek meg az én emlékezetemre.
Mi vezetett oda? Kikövetkeztethető volt-e az? Egyértelmű volt-e az? Általad említett eukarisztiához vezető kenyérszaporítás egyszer az utolsó vacsorán fog kicsúcsosodni. Mert hiszen apostolokkal együtt Jézus táplálkozott, de mégis ennek az utolsó vacsorának ennek van jelentősége, ennek van szimbóluma.
Beszélgetések tárgya, hogy lesz az utolsó vacsorából, vagy hogy lett az utolsó vacsorából a Szent Mise. Mert hogy az apostolok azért szerintem itt nagy-nagy gondban voltak. Hát ezt be kell vallanunk, hát, de nincsen benne semmilyen...
Akkor itt ez számomra is ez egy felfogadhatatlan, nem voltak itt tisztában.
Igen, nem.
Jelentősége.
De ugyanakkor mégis valahogy azért itt nem felejtsük ki az Istennek a lelkét, tehát hogy azért az elkezdett munkálkodni. Tehát amikor az embernek van, igenis van sugalmazás, igenis van a léleknek hatása. Amikor a jóra ösztönöz bennünket, amikor az értékesre ösztönöz bennünket, az apostolok is rájönnek arra, hogy mit is akart Jézus. Nem az utolsó vacsora után, nem is a föltámadás után egyből, hanem szép lassan elgondolkodva azokon a dolgokon. Amit tudom, hogy nincsen benne a kanonikus evangéliumokban, sőt, talán még az apokrifekben sem. De hát azért az apostolok hogyha jól megnézzük Jézus 3 éves működését, ami a hagyományos fölfogás szerint ennyi volt, és hogy megnézzük az evangéliumoknak a történéseit, Tehát akkor ez egy nagyon, nagyon összesűrített esemény. Hát szerintem ők azért, egyszer erről is beszélgettünk már, hát szerintem biztosan beszélgetek teljesen hétköznapi dolgokról is. Persze egy példabeszéd is lehet hétköznapi dolog, és Jézus biztosan mondott olyat is nekik, amelyet nem jegyeztek föl. Hogy olyan dolgokról beszélt velük, amelyek hétköznapi eseménynek tűnnek, vagy mindennapi eseménynek tűnnek, de akkor is minden bizonnyal tanította őket. Tehát, hogy ők szerintem egy idő után, ahogy járnak persze a jeruzsálemi templomba imádkozni, és megtartanak ott mindent nagyon sokáig.
Atya, de akkor megvan az a pillanat, amikor értelmet nyer mindez? Utolsó vacsorán elmondottak? Tehát megvan az a pillanat? Mikor?
A pillanat...
A keresztrefeszítés pillanata? A mennybe menettel időpont? Tehát mi az? Jézus hiányának a fölismerése? Az, amikor ez jelentőséget nyer.
Tehát, hogyha te most az apostolok életéből gondolod ezt a pillanatot, akkor minden bizonnyal egy ilyen napot vagy órát nem tudunk megragadni. De az minden bizonnyal, hogy mindennek az összessége. És ahogy nagyon jól tudjuk, hogy az evangéliumok azért mégiscsak a föltámadás hitében és a föltámadásnak a világosságában és fényében íródnak. Tehát, hogyha ezt filmnek vesszük, akkor az utolsó résztől indul szinte minden.
A katarzisból.
Igen, tehát hogy az világítja meg a betlehemi jászolt is és születést is Jézusnak a föltámadása. Tehát ők ebből néznek mindent valójában. Nincs ilyen pillanat, amikor ők rájönnek mindenre, biztosan nincs ilyen nap. De egy idő után megérlelődik, hogy mi is történt itt. Hogy a föltámadás, hogy mi történt a föltámadásban, hogy mi történt a föltámadás előtt, hogy ott volt a golgotai kereszthalál, és hogy a golgotai kereszthalál előtt mi történt valójában, hogy nem az történt valójában a golgotai keresztáldozatban, amit Jézus elmondott ott valójában az előző nap este, hogy ez az én testem, amely értetek adatik. Na most, amíg erre az ő hitükben rájönnek. Itt bele kell venni az ő ószövetségi hitüket, az ő tudásukat, az ő ima életüket, mindent. Tehát, hogy ez azért, ez egy nagy-nagy újjászületés volt, és egy nagy-nagy katarzis volt, mire ezt megértették ők igazából. Tehát, hogy itt mi is történt? Az egész Jézus eseményben mi is történt? Igen. Hogy mi történt vele Betlehemben, 12 éves korában, amikor megkeresztelte keresztelő János, amikor mondta a példabeszédet, én elment a kánai mennyegzőre, ez mind ugye a föltámadásban nyer értelmet, és ott van a világosság, Igen. De hát erre is rá kellett jönniük. De talán majd beszélgetni fogunk erről is még. Tehát én azt gondolom, hogy nincs ilyen pillanat, illetve lehet, hogy az apostoloknak a személyes hitéletében minden bizonnyal, mint ahogy, hogyha vesszük a föltámadás utáni jelenetet, amikor a két apostol János és Péter egyszerre futnak a sírhoz, és hogy a fiatalabb, amikor benézett, és látta, is hit. Tehát, hogy kiben, mikor élelődik meg a hit.
És meg ki... egyszer csak, vagy egyszer, vagy
igen,
többször.
Igen, vagy pedig többször. Így van.
Véletlenül többször.
És véletlenül többször, mint ahogy a megtérés is mindig egyfajta az értelemnek az odahajlása a jó felé. Tehát az nem mindig egyszeri alkalom, hanem számtalanszor megtörténhet, és számtalanszor, de ezért van a mi egyház évünk, ezért van az egész liturgikus év, hogy ezt mindig ismételjük, hogy a lelki életünkben próbáljunk előre haladni.
5 adással ezelőtt újra kezdtük Nádasi Alfonsz egykori tábori lelkész hadinaplójának felolvasását. Azt hiszem, nem lesz hiába való, hiszen az eddigi 14 esztendőben, amíg adásunkat hallgatják, kedvező fogadtatásra talált. A tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják.
Február 16-a, szerda. Reggel arra ébredtem fel, hogy ágyúznak, puskák ropognak. Mi van? Ahogy kábulatomból magamhoz tértem, egész ilyen egyszer sem voltam fenn, veszem észre, hogy egyedül vagyok az egész barakban, sőt, ahogy kimentem, láttam, hogy az egész területen. Itt hagytak. a mieink nem vettek észre. Itt senki sem törődik mással, csak saját magával, a németek pedig egyszerűen eltűntek. Azt jól tudom, hogyha a mieink közül valaki észrevesz, felébresz, de mi történt? Hamar kiderült, hogy nagyobb partizán alakulat jött nyugatra, vagyis errefelé. A németek elmenekültek kocsijaikon, a mieink pedig akkor indultak egy szerelvényen. Az állomáson egy lengyel bakterszerűség, lengyel, ukrán, német keveréknyelven kézzel-lábbal magyarázott, hogy menjek oda az ott lévő még egyetlen szerelvényhez, ott magyarok voltak. Reggel 8-kor elindultunk. Előttünk ment egy rövid szerelvény. Ezt már ismerjük, hadrobbanjon a teherkocsi. Benne a vagonunkban óvatosan azt mondtam, hogy robbanni fogunk, sőt, támadást is kapunk. De leurraktak. Katona főadnagy még azt is mondta, enye páter, ne légy vészmadár. Nem akartam nekik magyarázni, hogy egész határozottan megérzek sok olyant, ami velem fog történni. Eltöcögtünk körülbelül 70 kilométert. Aztán még vagy 2,5 óráig tologattak bennünket. Közben már elmúlt 4:30. Kimentünk az állomásról. A másik vágányon állt a segélyszerelvény, mert az előző robbanás ott történt. Éppen befejezték a munkát, és készülődtek haza. Ahogy odaérünk, egész határozottan éreztem, hogy most robbanni fogunk. Erre éppen alattam megemelkedett a padló, betört az ablakom. Éppen az ablak mellett ültem. Ölembe hullottak a szilánkok. Abban a pillanatban látom, hogy nagy göröngyöket vág ki a robbanás. A fény a másik oldalon világított. Én körülbelül 10-15 centit megemelkedtem. Rögtön eldőltem a többi hárommal együtt. Visszazöttyent a vagonunk, de a sín mellé. Erre az erdő felől nyomjelzős lövedék vágódott hozzánk. Szerencsére nem talált embert. Mondták a nagyokosok, hogy ez robbanó lövedék, és a partizánok használnak ilyen nehéz puskából. Azonnal lementünk 2 oldalt a töltés árkába. Csaba Ernő zászlós tűzkészültséget vezényelt. 2 oldalt között én voltam az összekötő. Csőre töltöttem a pisztolyomat, miután az előérzetem miatt már Kovelben betöltöttem a tárat. Rövidesen megkaptuk a 2. és 3. robbanó lövedéket. Ez már jóval nagyobb, erősebb volt, de mindegyik a vonat mellett 10 méterre robbant. Meg is állapítottuk, hogy a partizánok nem jól céloznak. Mihelyt a segélyvonat meghallotta a robbanást, azonnal odajött hozzánk, munkához látott. A robbanás 60 cm sínt kivágott, éppen az én fülkém alatt. A síndarabok egy némelyike kiszakította mellettem a padlót és felettem a tetőt. Amikor megnéztem, hogy mi mentett meg engem a robbanás erejétől, láttam, hogy a pulmankocsi vasgerendája térítette el néhány centire a síndarabokat. Kiemelték a kocsinkat a sínből és feltolták egy szerkezetre. Kicserélték a rossz sínt, mindez fáklyafénynél, mert teljesen sötét volt. Amikor elindultunk 7:30, derült ki, hogy elromlott a mozdonyunk végszerkezete. Ott hagytuk a szerelvényt, és ami 2 kocsinkkal lépésben, 2 oldalt biztosított menetben elindultunk. Visszatoltak bennünket az állomásra, hogy átjussunk a másik sínre. Amikor a legközelebbi támpontunkhoz értünk, kiderült, hogy a saját embereink lőttek bennünket. Azt hitték, hogy a robbanás hangja valami támadás miatt volt. Na, ez jól kezdődött.
Köszönöm a figyelmüket. Az Interarma Caritas 565. adását hallották, immár a 14. évfolyamban. Műsorunk meghallgatható minden szerdán 19:25-től, Ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől itt a Mária Rádióban, és visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. A felelős szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, és további áldott elcsendesülést, készülve nagy hétre. A rómaiakhoz írt levéllel búcsúzom. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.